Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliát a Zsidó levél 12. fejezet és 18-as verstől fogom olvasni. Egészen a fejezet végéig kérlek benneteket, hogy álljatok fel az ige iránti tiszteletből, szeretetből, és így hallgassuk az igét. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érint is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes így szólt, félelem fogott el, és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére, vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk az Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük, hogy úgy állhatunk meg te előtted, mint akik félnek téged, mint akik rettegik a te nevedet. Uram, mert megismertük a te szentségedet, megismertük a te bűngyűlöletedet, igazságos voltodat. És köszönjük, hogy Uram, te ebbe a szövetségbe hívtál be bennünket, a megszentelés vére által. Köszönjük, Uram, hogy ebbe a közösségbe hívtál be bennünket, Uram, a te emésztő tüzedbe, a te lángoló hőségedbe, és Uram, kicsoda állhat meg te előtted. Kérlek, segíts, Uram, hogy a te igéd újra meg újra megtisztítson bennünket. Segíts, hogy a te jelenléted újra meg újra, Uram, kiégesse belőlünk, Uram, a csak emberi dolgokat, a bűnös dolgokat. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van. Köszönjük, hogy emésztő tűz vagy. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az igéről beszélnék, szeretnék röviden egy ilyen egypercest én is elmondani. Körülbelül 2 héttel ezelőtt Prágában voltam egy nagyszabású keresztény rendezvényen, ahova hát a különböző közösségekből, felekezetekből, egyházakból jöttek, voltunk körülbelül 12 000-en, egy nagy stadion teljesen megtöltöttünk, és Magyarországról is volt körülbelül 200 testvérünk, Hídgyülitől a Felházig, meg baptistáktól a pünkösdiekig mindenhonnan jöttek. Úgyhogy ott helyben mi már szinte megvalósítottuk a magyarországi egyház egységet. És hát az én feladatom nagy részt abból állt, hogy kaptunk egy szektort, és akiknek szükségük volt magyaroknak tolmácsolásra, nekik én tolmácsoltam, ez körülbelül olyan 100 ember volt. Nagyon-nagyon áldott volt. Azt mondhatom, hogy az első estémet, azt végig izgultam, nem is bírtam aludni, ugyanis annak ellenére, hogy hetekkel korábban már letárgyaltuk a szervezőkkel, hogy ennyi magyar lesz, szükség lesz tolmács felszerelésekre, tolmács fülkére, és mondták, hogy hát majd biztos minden rendben lesz. Hát amikor odaértünk, akkor semmi nem volt rendben, gyakorlatilag semmi nem várt bennünket, és hát az első estét azt ilyen fülbe suttogva, akik tudtak angolul, azok köré gyűlve hallgatták végig, megértették meg az igehirdetést az emberek, és hát aznap este én nagyon magam alatt voltam, és teljesen, hát így kétségbe voltam, és hogy akkor most mi lesz. Itt van 100 magyar, akik pénzt, energiát, időt nem sajnálva eljöttek, csak azért, hogy hallják az Isten üzenetét, és haza fognak menni üresen, haza fognak menni csalódva, és hát már úgy előre készültem rá, hogy milyen hangok fognak hallatszani, és még ehhez jött közvetlenül lefekvés előtt az e-mail, a főszervezőjétől ennek a rendezvénynek, hogy hát nagyon-nagyon sajnálják, de valóban nem sikerül a magyar tolmácsolást megoldaniuk. Közben kiderült, hogy a nagy nyelvekre sem ment a tolmácsolás, pedig ott rendes ilyen applikáció volt, német, orosz nyelv sem működött. És hát akkor úgy feküdtem le ott az ágyamnál térdelve, hogy Uram, tegyél csodát! Uram, tegyél csodát! A Bibliában minden csoda egy problémával kezdődött. Szükséggel kezdődött. És Uram, kérlek téged, hogy emberileg ez lehetetlen, de te meg tudod oldani, és kérlek, cselekedjél. Valóban emberileg semmilyen megoldást nem láttam erre a problémára. És aztán másnap reggel volt annak a szervezetnek a munka megbeszélése, amelyikhez én is tartozom, a Christ for All Nations. Nagyjából többségében tudjátok, hogy Reinhard Bonnke-nek a szervezete ez, és egy idő óta én is velük dolgozom, és hát volt egy ilyen munka megbeszélésünk közép-kelet-európai munkatársaknak reggel, és hát nekem kellett előadást tartanom a média megjelenésről, hogy milyen módon lehet sikeres, például egy Facebook oldal, vagy egy weboldal, és hát erről kellett beszélnem, és hát nagyon nem tudtam rá készülni, mert egyfolytában ez járt a fejembe, hogy nincs tolmácsolás a magyaroknak. És úgy gondoltam, hogy hát testvérekről van szó, én eléjük tárom ezt a terhemet. Elmondom nekik, hogy mi az, ami zaklat. És akkor elmondtam, hogy hát mielőtt beszélnék a munkáról, előtte ezt elmondom nektek, és képzeljétek el, hogy már ott valaki, az egyik vezető azt mondta, hogy már intézkedtek. Már valami készül. Még nem tudják ők se igazából, hogy mi fog történni, de valami készül. És kiderült, hogy volt egy nagyon, nagyon kedves, segítőkész cseh önkéntes, aki látva a szorult helyzetünket már csütörtök este, valahogy észrevett bennünket, elkezdett gondolkodni, hogy hogyan tudna segíteni, és kitalálta azt, hogy 3 nappal előtte vett egy hangszórót, amit ilyen utcai evangelizációkhoz használnak, ami ilyen kis teljesítményű, de hogyha jó irányba beállítja az ember, akkor egy viszonylag jó hallhatást ez biztosít. És azt mondta, hogy hát esetleg ezt kölcsön tudja nekünk adni egy ilyen kis mikrofonnal, és már reggel ki is próbálják. Úgyhogy ez egy nagy teher, ami így lement a vállamról, és aztán nagyon szépen működött ez a délelőtti alkalom során, akkor éppen nem én voltam a tolmács, de délután már én voltam, meg este is már én fordítottam, és azt mondhatom, hogy Isten tökéletesen gondoskodott a tolmácsolás lehetőségéről, miközben az oroszoknak, németeknek továbbra sem működött az a vásárolt applikáció. És hát ilyen módon végig vasárnap estig sikerült megoldanunk a magyaroknak a tolmácsolását. Még egy dolgot bevezetőben még szeretnék elmondani, hogy ezen a konferencián szolgált Reinhard Bonnke is, meg az ő utódja, Dániel Kolenda, hogyha valaki követi a napi gondolatok oldalt, az ismerős lehet mind a két ember számukra, és hát nekem egy nagy élmény volt, hogy Reinhard Bonnkéval életemben először személyesen is találkoztam. Tehát 26 éve követem az ő szolgálatát, és látom azt a munkát, azt a hatalmas munkát, amit például Afrikában végez, tömegek tértek meg rajta keresztül az Úrhoz, és most a munka megbeszélésünkre beállított, bejött ő is, és tartott egy rövid áhítatot, meg imádkozott értünk. Szóval így Lacival múltkor beszélgettünk, egy ilyen hegyen sétáltunk fölfelé, és azt úgy próbáltam érzékeltetni, hogy ami a baptistáknak a Billy Graham, az a pünkösdi karizmatikus világ számára a Reinhard Bonnke. Tehát körülbelül ilyen emberről van szó, és aznap este másnap este nagy élmény volt az is, hogy tolmácsolhattam ott a magyarok szektorába Bonnkénak, úgyhogy ez egy nagy áldás volt. De amiről szeretnék beszélni nektek, az Istennek a dicsősége, ugye talán nem meglepő az elmúlt héten is. Laci erről beszélt részben ezen a konferencián is, Istennek a dicsőségéről volt szó, mivel Istennek a dicsősége a legfontosabb a hívő embernek az életében. Hogyha megnézitek Izraelnek az életét, Izraelnek a vallási életét, annak a középpontjában az Istennek a jelenléte volt. Nem a ceremóniák, nem a rítusok, nem a liturgia, nem azok a dolgok, amikről nagyon sokat olvasunk, még csak nem is a parancsolatok voltak, hanem a hívő életüknek a középpontjában, először a Szent Sátor, ott a pusztai vándorlás során, meg később is Silóban, meg Sionban, a Szent Sátor körül folyt az Isten tisztelet. Később pedig, amikor Salamon felépítette a templomot, akkor pedig oda gyűlt Izrael népe. Nem volt más szent hely a zsidók számára. Nem voltak ők bálványimádók, nem maguk alakították ki az Isten tiszteletet, nem ők voltak azok, akik úgy elképzelték, hogy milyen lehet Isten, hanem mennyei kijelentés volt az, ami által megértették, hogy kicsoda Isten, hogy lehet őt imádani, milyen az, ami elfogadható Isten előtt. És az egész vallási életüknek a középpontjában a templomát, és annak is a legbelső része, amit úgy hívunk, hogy a Szentek Szentje. Amiről olyan túl sokat nem kell szerintem beszélnünk, amit szeretnék erről elmondani az, hogy ebbe a Szentek Szentjébe évente egyszer mehetett be a főpap, azért, hogy áldozatot mutasson be, engesztelést végezzen, először is önmagáért, mert ő is bűnös ember volt, és egy nagyon komoly megtisztulási szertartás kellett ahhoz, hogy ő beléphessen a kárpiton túl, ahova senki más, újra mondom, senki más nem léphetett be. Menten szörnyet halt volna Istennek a szentségétől. Évente egyszer ez a kiválasztott, felszentelt ember mehetett be, nagyon komoly előkészületek után. Azt szokták mondani, nem tudtam ezt nagyon leellenőrizni, de egy ilyen kis csengettyűt kötöttek a bokájára, és egy kötelet, ami egy kötéllel volt megerősítve, azért, hogyha bement a Szentek Szentjébe, és bármilyen bűnt találtatott az életében, bármilyen szennyeződés volt, amit nem tett le, amit nem vallott meg Isten előtt, akkor Istennek a szentségében, ott a Szentek Szentjében meghalt volna. És azért kötöttek rá csengettyűt, hogy amikor hallották, hogy már nem cseng, akkor ez annak volt a jele, hogy ez az ember Isten jelenlétében meghalt. És akkor, de senki nem tudott bemenni, ezért úgy húzták ki a kárpiton túlról. Ilyen szent volt az Istennek a dicsősége. Ilyen szent volt az Istennek a dicsőség. És ahogy olvastam ezeket az igéket, és egyáltalán úgy készültem erre a mai alkalomra, többször le kellett tennem a Bibliát, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, ez nekem túl nehéz. Uram, erről tanítani én erre nem vagyok képes, erre nem vagyok alkalmas. És újra meg újra le kellett tennem a Bibliát, és azt mondani, hogy Uram, most akkor rendezzünk dolgokat. Nagyon tetszik, amikor azt írja, hogy amikor a főpap bement a Szentek Szentjébe, akkor nem az ünnepi ruhájába ment. Ugye a főpapnak nagyon komoly ünnepi viselete volt. Egyszerű gyolcsruhába, egy egyszerű fehér gyolcsruhába kellett bemennie komoly tisztálkodás után a Szentek Szentjébe. Ami az alázat, ami az Isten előtti alázatnak a képe. Ami annak a képe, hogy Isten előtt semmi vagyok. És Istennek a szentsége egy pillanat alatt meg tudná emészteni. És nincs, amivel dicsekedhetnék Isten jelenlétébe. Nincs olyan dolog, amit én fel tudnék mutatni. És a pap is ilyen volt, a főpap is ilyen volt. Nem tudunk semmit Isten előtt felmutatni. És még ahogy készültem, és egyszer kutyasétáltatás közben Verával, feleségemmel beszélgettem, és hát előkerültek dolgok az életemből, amiket ő felhozott. Tudjátok, a feleség sokszor a legáldázabb kritikus, meg a legnagyobb bátorító is. De felhozott dolgokat, és akkor így mondtam neki, hogy miért mondod ezeket, hogy miért kell erről ezt újra meg újra előhozni. És akkor a feleségem csak annyit mondott, hogy hát, ha valaki a szentségről akar prédikálni, ha valaki Istennek a dicsőségéről akar prédikálni, akkor Isten ezeket a dolgokat elő fogja hozni. Ezeket a dolgokat. Mert Isten előtt mindnyájan leplezetlenek vagyunk. És a nagy kérdés, hogy akarjuk-e Istennek a szentségét az életünkben. Vagy pedig megelégedünk egyfajta keresztény élettel, egyfajta gyülekezetben járó élettel. És tudjátok, amikor ez a szent sátor ott volt Izrael népe között, meg később a templom ott volt Izrael népe között, és benne a szentek szentje, a szentek szentjében pedig ott volt az Istennek a ládája, a frigyláda, Istennek a jelenléte, azt mondja, hogy ezen a fedélen, az engesztelés fedelén fogok lakozni, ott fogok szólni hozzátok. Ezen ott volt Istennek a dicsősége. Benne volt a 10 parancsolat ebben a ládában, és az Istennek a jelenléte volt az, ami a népnek a középpontjában ott volt. És ez nagyon-nagyon fontos. És ide ment be évente egyszer a főpap. És aztán ezt minden évben gyakorolták. A nép kívül várta, hogy sikerült-e kiengesztelni a népet, és mentek ezek a ceremóniák. És tudjátok, azt is szeretném elmondani, hogy a ceremóniák csak addig fontosak, amíg az Isten jelenlétével, az Isten dicsőségével vannak kapcsolatban. Tehát ha minden azt szolgálja a gyülekezeti életben, hogy az Istennek a dicsősége megjelenjen. És mentek ezek a ceremóniák, mentek ezek a dolgok tovább, és egy idő után már maga a ceremónia maradt Izrael népében. Ahogy mondtam az elején, hogy az Istennek a dicsősége köré épült fel Izraelnek a vallási élete, a szolgálata, viszont Izrael eltért az Úrtól. Eltávolodtak Istentől. Egyre inkább elkezdtek hasonlítani azokra a népekre, akik körülöttük voltak. És az Isten jelenléte pedig nem tud közösséget vállalni a bűnnel. És nem tudjuk, hogy mikor távozott el Istennek a dicsősége a szentek szentjéből. Van egy történelmi feljegyzés, ennek is kicsit utána néztem. Krisztus előtt 63-ban, amikor Pompeius hadvezér elfoglalta Jeruzsálemet, és betört a városba, akkor azt írják, hogy ő nagyon kíváncsi volt. Nagyon sokat hallott a jeruzsálemi szentéről, sokat hallott Istennek erről a Sekina dicsőségéről, ami ott volt ebben a szentek szentjében, és azt mondta, hogy ezt látni akarom. És ez az ember vette azt a vakmerőséget, hogy amikor elfoglalták a szentét, akkor ő bement a szentek szentjébe. Bement a Kárpiton túl. És tudjátok, hogy mit találtott? Nem sok mindent. A frigyládát nem találta ott. Volt egy-két dolog, amit ott talált, de a frigyláda, az Istennek ez a Sekina dicsősége, ami Izraelt minden néptől megkülönböztette, az ő vallását minden környékbeli báványimádó néptől megkülönböztette, ez a dicsőség, ez nem volt ott a szentében. És kijött, és azt mondta, hogy nem találtam semmit. És tudjátok, nem halt meg. Nem halt meg ez a Pompeius. Sőt, visszament Rómába, és diadalmenetet tartottak a tiszteletére a jeruzsálemi hadjárata miatt. Nem halt meg. Miért? Mert az Istennek a jelenléte már nem volt ott. Sőt, azt mondják, hogy már amikor a templomot, az első salamoni templomot lerombolták az asszírok, már akkor eltűnt a frigyláda. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lett a sorsa. Mai napig Frídáda nincsen, nincs meg. De az, ami az Isten jelenlétét képviselte, az nem volt már ott, amikor Pompeius odament. Viszont azt is olvastam ezekbe a történelmi feljegyzésekbe, hogy a papok viszont szorgalmasan végezték ugyanazokat a napi szolgálatokat, végezték azokat az áldozatokat, amiket már ősidők óta tettek az ő őseik is. A ceremónia ment tovább. A főpap évente egyszer csengettyűvel a lábán bement a szentek szentjébe, pontosan tudva, hogy nincs ott semmi. Hogy nincs ott az Istennek a dicsősége. Mégis a ceremóniák mentek tovább, a szokásoknak mennie kellett tovább, a vallásnak működnie kellett, mert hát mégis mi vagyunk Isten kiválasztott népe, Izrael népe, ezeknek a dolgoknak menni kell, mintha mi se történt volna, mintha minden a helyén lenne. Miközben kiderült, hogy az egész egy cirkusz, az egész egy színjáték. Nem valódi, mert hiányzott az Istennek a dicsősége onnan. És aztán később le is rombolódott ez a templom. És Izrael népe pedig szétszóratásba került. Mégis miért mondom el ezeket? Ez az Ószövetség volt. Istennek egy jelenvaló dicsősége volt, ami ott lakozott a nép között, a népnek a vétke miatt, viszont Istennek ki kellett vonulnia. El kellett távoznia. A népet pedig ki kellett szolgáltatnia. És az a szövetség, amiben mi élünk, az egy jobb szövetség. Az áldásnak a szövetsége, a Golgotai keresztnek a szövetsége, hogy olvastuk a zsidó levélbe, a vérnek a szövetsége, az engesztelő vérnek a szövetsége. Ha dicsőséges volt az Ószövetség azokkal az áldozatokkal, amik egy évre elfedték a bűnöket, akkor mennyivel dicsőségesebb az Új Szövetség, amelyik eltörli a bűnöket. És nem csak a zsidó népnek a bűnét, hanem az egész világ bűnét eltörli. És nagyobbak azok az ígéretek, amiket Isten a számunkra készített. És hogyha megnéznénk most, hogy milyen a gyülekezet, milyen az egyház, milyen a keresztény egyház, milyen volt ez alatt a 2000 év alatt, amióta létezik, akkor van egy néhány kérdés, amit föl kell, hogy tegyünk magunknak. És amikor készültem, akkor a következő dolgokat hiszem, hogy Istennel beszélgetve kaptam, azt kaptam, hogy nem szabad szó nélkül amellett a tény mellett elmenni, hogy a kereszténység nagy része számára a kereszténység csak egy vallás, egy kultúra, egy tradíció. Ha körülnéztek az egyház történelmet, hogyha átnézitek, ha a gyülekezeteket megnézitek, a legtöbb közösség számára a kereszténység csak egy tradíció, egy vasárnapi templomba járás. Nincs meg az élet benne, nincs meg a dicsőség benne. Az emberek eljönnek bűnös szívvel, és elmennek bűnös szívvel. Az emberek eljönnek betegen, és elmennek betegen. Az emberek eljönnek depressziósan, aztán elmennek depressziósan. És az egyházból hasonlóképpen, az egyház nagy részéből hasonlóképpen hiányzik az Istennek a dicsősége, mint ahogy hiányzott már ott Izrael népénél a szent sátorban, a szentek szentjében. Viszont a dolgoknak menni kell, a vallásnak menni kell tovább. Az egyháznak működnie kell. Az Isten tiszteletek, a misék csak liturgiák és rítusok. A hívők nagy része névleges hívő. Istenen nincs élő közössége. Az Isten tiszteletek merő formaságok. Isten jelenléte, a Szent Szellem munkája nincs jelen a gyülekezetekben. Nézzük meg, hogy miről szólnak általában az ige hirdetések. Nagyon nagy mérték, nem nálunk. Én hiszem, hogy a mi gyülekezetünk egy felébredt, egy ébredésben levő gyülekezet, de a nagy, hogyha akár rádióban meghallgattok egy-egy ige hirdetést, akár elmentek, a legtöbb a politikáról szól, a legtöbb ilyen kulturális előadás, és az Istennek a dicsőségéről, Krisztusnak a véréről, Istennek a jelenlétéről nagyon kevés szó esik a gyülekezetekben, a templomokban. Ugye, mintha mise történt volna a misén. A dicsőítés, Isten dicsérete száraz, élet nélkül való. Jó ez? Ez a jó? Ez kell a gyülekezetnek? Ezzel vagyunk elégedettek? Két út áll, úgy gondolom, minden hívő előtt, hogy vagy elfogadja, hogy hát lehet ilyen szárazon is Isten szolgálni, lehet az Isten megnyilvánuló jelenléte nélkül is lehet élni egy vallásos keresztény életet. El lehet gyülekezetesdit játszani. Vagy pedig azt mondod, hogy Istenem, mindenek feled vágyom a te jelenlétedre. Uram, kerül, amibe kerül. Kerüljön, amibe kerüljön. Ha ehhez arra van szükség, hogy az életem megszentelődjön, akkor Uram, kész vagyok erre. Kész vagyok erre. És Isten, hiszem, hogy keresi azokat az embereket, akik tudnak szívükből kiáltani Istenhez, hogy Uram, jöjj a te szentségeddel. Uram, jöjj a te dicsőségeddel. Uram, jöjjön el a te országod közénk, a te megnyilvánuló dicsőséged legyen közöttünk. És hogy mi történik akkor, amikor Isten egy gyülekezet életébe az első helyre kerül? Mi történik akkor, amikor egy ember azt mondja, hogy Uram, ha a te dicsőséged nem jön velünk, akkor ne vigyél inkább sehova bennünket. Ugye a múlt vasárnapi igehirdetésben ezt hallottuk. Mi történik akkor, hogyha azt mondjuk, hogy igen, mi ezt az utat akarjuk járni. Az első dolog, ami történik, hogy Isten kerül az első helyre. Ez a legdöntőbb, hogy Isten az őt megillető helyre kerül az életünkben. Nem egy kis Jézuska lesz, nem egy kis Istenke lesz, nem egy olyan Isten lesz, akit mi ugráltatunk, hanem olyan Isten lesz, aki a mindenható, aki az örökkévaló, aki a teremtő Isten. Az az Isten lesz, aki ő valójában. Még ha nem is látjuk őt, de ő az a dicsőségtől, szentségtől teljes személy, aki miatt az egész világ mindenség létezik. És kell, hogy Isten ezen a helyen legyen az életünkben. És Isten nem olyan Isten, aki bármi miatt is számon kérhető. Az előbb beszéltem arról, hogy Izrael nem egy báványimádó vallás volt. Izrael volt az egyetlen ország ezen a földön, amelyik az Isten kijelentése alapján hitt Istenben. És ismerte meg Isten. Nem a saját feje után ment, hogy valakit kitalálok magamnak. És ez az Isten majd ezt segítsen nekem meg, ilyen dolgokat tegyen meg nekem. Ugye, ahogy az ember földből gyúrja magának az isteneket, meg a gondolataiba gyúrja magának az isteneket. Izrael volt az egyetlen nép az egész földkerekségen, amelyik isteni kijelentés alapján létezett. Ezért tudhatták, hogy milyen Isten, mit akar Isten, és hogyan lehet neki tetszeni. És nagyon fontos azt is megérteni, hogy a kereszténység sem egy báványimádó vallás. Nem te döntöd el, hogy milyen az az Isten. Nem te döntöd el, hogy neki hogy kell cselekednie. Nem te döntöd el, hogy ő neki milyen magyarázatokat kell neked adni. Hanem legyen Isten, Isten. És az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy az ő igéje előtt leborulunk, és azt mondjuk, hogy Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Isten, Isten. Az ember pedig ember. És ez a második dolog, amit, hogyha Istent az első helyre tesszük, akkor a helyére kerül az, hogy ki vagyok én. Hogy ki az ember. Amikor Isten ilyen módon felmagasztaltatik az életünkbe, akkor az ember pedig leborul. És az igazi felemelkedés az embernek az a leborulása. Ez az igazi evolúció. Amikor az ember leborul az élő Isten előtt, amikor leborul a térdeire, és azt mondja, hogy Istenem, te vagy az Úr, te cselekedj az életembe. És az ember oldaláról, ami ilyenkor megtörténik, az ez a leborulás. Az Isten félelem, a szentség. Mert ha tudom, hogy ki Isten, akkor az első dolog, ami lesz az életemben, az az Isten félelem lesz. Ha megnézitek az Ószövetséget, sokan azt mondják, hogy annyira különbözik az Ószövetség az Új Szövetségtől. Az Ószövetségben Isten olyan félelmetes történetek vannak, olyan, olyan, olyan népírtások, meg vérontás, amit Isten végzett el. Az új szövetség pedig a szeretetnek az Istene. Szeretném elmondani, hogy ószövetség, új szövetség Istene ugyanaz. Ugyanaz a szentség, ugyanaz a szeretet, ugyanaz a dicsőség van az ószövetség és az új szövetség Istenébe. Az új szövetség Jézus Krisztus atyának és Istenének az új szövetsége. Ha megnézitek mondjuk az ószövetségbe, amikor idegen tűzzel áldozott Nádáb meg Abihu az Isten jelenlétébe, egy pillanat alatt megégtek, egy pillanat alatt elpusztultak. Áronnak a fiai voltak, a felkentek. Vagy ha megnézitek Uzzának a történetét, aki nem tett más, csak hozzáért a Fridládához, hogy megillette, hogy ne boruljon le. A meggondolatlanságért, hogy hozzá mert nyúlni a szent dolgokhoz, Isten azonnal halálra sújtotta. És még lehetne sorolni az Ószövetségben ezeket a történeteket. De az Ószövetség Istene ugyanaz az Isten, mint aki a mi Istenünk, az Új Szövetségnek az Istene. És az első dolog, ami kell, hogy az életünkben legyen mindenek előtt, ez az, hogy Isten félelem. Hogy ennek a Szent Istennek a jelenlétében, nem félek kimondani ezt a szót, rettegsz. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az Isten félelem az egy áhítattal teli tisztelet Isten felé. Valóban ezt is jelenti. De hogyha még soha nem rettegtél Istentől, ha soha nem rettegtél az ő szentségétől, ha soha nem talált még ez el téged, akkor ideje keresni az Urat. Isten ugyanaz az Isten, mint az Ószövetségben. És új szövetségből is lehetne ilyen rém történetet mondani, Anániás meg Safira történetét, az első gyülekezetből, meg hogy egyebek nem mertek hozzájuk csatlakozni a gyülekezethez. Miért? Mert olyan dicsősége volt az Úrnak az egyházban. Olyan szentsége volt, olyan félelmetes volt Istennek a jelenléte. És itt is szeretném elmondani nektek, amit a főpap viselt, ez a gyolcsruha. A hívőnél is, amikor Isten elé megy, és nekünk megvan ez a lehetőség, hogy az Úr elé járuljunk folyamatosan, mert a kárpit ketté hasadt, mert Jézus vére kiontatott, és a hívők mindnyájan be tudnak menni Istennek a szent jelenlétébe. Csak legyen rajta gyolcsruha. Csak ne az ünnepi ruhádba menj. Csak ne a cicomázott dolgokba menj. Csak ne a saját dolgaidat vidd Isten elé, hanem menjél az alázatnak a ruhájába, abban a gyolcsruhában, a fehér gyolcsruhában, amit Jézus Krisztustól kaptál. Mert az egyetlen mód, hogy ebben a szentségben ne pusztuljunk el, ez az, hogy Jézus Krisztus van rajtunk. Jézus Krisztust öltöztük magunkra. Tehát kell, hogy legyen az életünkben ez a fajta szentség. Félelem az emésztő tűztől. De ez nem elvisz Istentől, hanem még közelebb visz hozzá. Hogy Uram, akkor inkább nem vétkezek. Akarom a te jelenlétedet. Akarom a te dicsőségedet. Mert mit csinálnék enélkül? Komolyan, tényleg, most mit érne a keresztény élet? Nem azért tértünk meg, hogy vallásoskodjunk. Nem azért tértünk meg, nem azért szakítottunk a múltunkkal, és hagytunk oda mindent, és égettünk fel mindent magunk mögött, és minden hidat felrobbantottunk magunk mögött. Nem azért, hogy utána meg éljünk egy ilyen langymeleg, vallásoskodó életet. Istennek a perzselő hőségében akarunk lenni. Istennek a dicsőségét akarjuk megtapasztalni. A gyülekezetben is, meg az egyéni életünkben is. A harmadik, amit szeretnék mondani, ami nagyon összekapcsolódik ezzel, hogy amikor Isten kerül az első helyre, és az Istennek a dicsősége lesz a te leghőbb vágyad ebben az életben, akkor oda fogod szánni magadat Istennek. Az Isten félelem, a szentség azt fogja eredményezni, hogy oda fekszel Isten elé. Ugye ezt mondja Pál apostol, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Itt az eredeti szó azt jelenti, hogy feküdjetek oda mellé. Feküdjetek oda a kereszt mellé. Ez az odaszánás, amikor teljesen átadom az életemet Istennek a munkájára. És nem az lesz a fontos, hogy, hogy nekem Isten mit tud adni, hanem az lesz a fontos, hogy én mit tudok adni Istennek. Ugye van egy ilyen háborús szlogen, vagy egy háborús plakát volt Amerikában, hogy most, ez a második világháború, most nem az a fontos, hogy a haza mit adhat neked, most az a fontos, hogy te mit adhatsz a hazának. És valahol ez igaz a keresztény életben is, amikor Istent első helyre helyezed, akkor majd ez lesz fontos, hogy én mit tudok Istennek adni. Milyen módon tudom oda szentelni az életemet, az időmet, a pénzemet, az energiámat, az egész lényemet, mit tudok én Istennek adni. És tudjátok, nekem annyira elegem van már abból a fajta kereszténységből, hogy ezt is adj Isten nekem, amazt is adj Isten nekem. Tehát amikor ugráltatjuk Istent, amikor Isten a mi szolgánkká válik. Tedd meg ezt, tedd meg azt, fuss ide, tedd meg, csináld meg, tegyél csodát. És Isten pedig azt mondja, hogy szánd oda magadat nekem. Sajnos éppen abban a karizmatikus mozgalomban, amihez én magam is tartozom, talán ebben van a legtöbb visszaélés Istennek a jelenlétével kapcsolatban. Tehát annyira haverkodunk Istennel, annyira el vagyunk vele, hogy ez már csak szinte egy ilyen ugráltatás. És hiányzik Istennek a szentsége, és hiányzik Istennek ez a félelme az életünkből. És adja az Úr, hogy ne találtassunk hiával ennek. A negyedik dolog, amit felírtam magamnak, hogy Istennek a jelenlétében megfrissül a hitünk. Új kijelentéseket kapunk Istentől. Élővé válunk, mert Istennek a jelenlétével találkozunk. Ami Isten jelenlétével találkozik, az élővé válik. Az többé már nem liturgia. Az többé már nem ceremónia. Az többé már nem csak egy sima gyülekezetbe járás. Az az Isten népével való találkozás, az az Isten igéjével való töltekezés, az a Szent Szellemmel való töltekezést jelenti, az az ajándékoknak a működését jelenti. Amikor Isten elkezd a gyülekezetben hatalmasan munkálkodni, akkor mindent meg fog változtatni. És amikor bejön valaki bűnösként, akkor itt azt fogja mondani, hogy az élő Isten van közöttetek. Amikor bejön valaki betegként, akkor egy gyülekezet tud érte imádkozni, és Isten pedig meggyógyítja és felsegíti őt. Szeretnétek a gyülekezeten belül ilyen isteni csodákat átélni? Szeretnétek, ha Isten Isten lenne a gyülekezeten belül? És hogy olyan erővel lenne jelen, hogy a külvilágiak, a külső emberek azt mondják, hogy mi van itt? Annak idején Azuzában, amikor egy hatalmas ébredés volt, ez az Azusa utcai ébredés Los Angelesben, a kívülállók azt vették észre, hogy az a pajta, ahol ezek a tüzes pünkösdi hívők összejöttek, mintha égne. Fizikai lángokat láttak a pajtának a tetején. Istennek olyan jelenvaló dicsősége nyilvánult meg ebben a közösségben. És amikor Istennel találkozol, akkor élővé válsz. Élővé válik a hited, és új kijelentéseket, friss kijelentéseket fogsz kapni az Úrról. Nem lesz terhes, hogy már 20 éve hívő vagy, vagy 25 éve hívő vagy, hanem ugyanolyan lelkesen, ugyanolyan tűzzel tudod átadni Istennek az üzenetét, a bizonyságtételedet. Ugyanolyan lelkes leszel a lélekmentésben. Tudjátok, egy gyülekezet szellemi életét semmi más nem mutatja meg jobban, mint az, hogy mennyire keresi az elveszetteket. Hogy mennyire aktív az evangelizációban. Egy tökéletes fokmérője a szellemi életének a gyülekezetnek. Mennyire vagyunk lélekmentő gyülekezet. Mennyire keressük az elveszetteket. És az utolsó, amit felírtam magamnak, hogy megújul a testvérek felé való szeretetünk, amikor az Istent helyezzük az első helyre. Prágában egyszer dicsőítés közben adta az Úr, hogy miközben dicsőítettük az Urat, azt éreztem, hogy annyi mindent ad az Úr, hogy ezt szeretném továbbadni. Szeretném átadni a gyülekezetbe. Szeretném átadni a testvéreimnek. És az egymás iránti szeretetünk, az valójában az Isten iránti szeretetből táplálkozik. Nem tudod szeretni a fele barátodat, nem tudod szeretni a melletted ülő kedves testvért vagy testvérnőt, hogyha az Istennek a szeretete előtte nem ragadta meg a te szívedet. És minél többet időzünk Istennek a jelenlétébe, minél többet vagyunk az Úrral kapcsolatban, az ő igéjével, az ő szellemével, a dicsőítés során, annál könnyebb lesz szeretni a testvéreinket is, mert töltekezünk közbe, és ezt akarjuk továbbadni. És múltkor a dicsőítőknek egy alkalmán voltam, és utána fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hogy hány igehirdetés született dicsőítésből. Amikor egy igehirdető hallgatott egy dicsőítő éneket, ott volt egy dicsőítő alkalman, és abból megszületett egy igehirdetés. Illetve hány igehirdetés inspirált dicsőítő énekeket. Tehát, hogy kollegiális viszonyban vagyunk egymással, igehirdető és dicséret csoport. És ugyanígy kollegiális kapcsolatban vagyunk mi mindnyájan. És felelős vagy az Isten iránti kapcsolatodért, mert az által tudsz a testvérekkel is jó kapcsolatban lenni. Ámen. És zárásként egy igét szeretnék még felolvasni. A zsidó levél 12:28, tehát a vége annak, amit az elején felolvastam. És ezt fogadjátok egyfajta áldásként is. Azért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Az Ószövetség Istene emésztő tűz volt. Az ószövetségi vallás az Istenek a jelenléte köré épült fel. Ez szent volt. Ez dicsőséges volt. Az új szövetség Isten dicsősége körül épül fel. A Golgota körül. Az Istennek a leginkább megnyilvánuló dicsőség ezen a földön. Az a véres kereszt, a legnagyobb dicsőség. A dicsőség fája. A megváltásunknak a helye. E körül zajlik a mi hívő életünk. Az a vér, ami ott kifolyt, az a vér képesít téged arra, hogy bemehess Istennek a jelenlétébe. És most szeretném, hogyha meghajtanánk a fejünket. És szeretnék egy kis csendet hagyni arra, hogy az Úrral ezeket így átbeszélgessük. Hogy áll a szentség az életemben. Mennyi, Atyánk, jövünk hozzád, arra, mint a te gyülekezeted, itt Szombathelyen, Isten népe, Uram, akiket megváltottál a véreden, Uram, akiket egy szent szövetségbe hívtál, kihívtál ebből a világból, azért, hogy a te jelenlétedben éljünk, azért, hogy te bennünk tudj élni. Szeretnénk kérni téged, hogy mindenkor ebben a jelenlétben tudjunk élni és szolgálni. Ez a jelenlét tudjon ott lenni a gyülekezeti alkalmainkon, az ima alkalmainkon, a házi csoportjainkon, minden alkalmon, amit ez a gyülekezet végez. És szeretnénk elkötelezni magunkat, Uram, arra, hogy nem akarunk megelégedni, Uram, ennél kevesebbel, nem akarunk megelégedni a vallással, nem akarunk megelégedni, hanem a külső ceremóniákkal, hanem azt kérjük, amit Mózes is kért tőled, hogy Uram, a te szellemed jöjjön velünk, te magad, a te jelenléted jöjjön tovább velünk. Istenünk, nem akarunk egyházasdit játszani, nem akarunk előadást tartani, hanem akarjuk a te szentségedet, akarjuk az igazit, Uram. Azt, amit te készítettél el, amiben te gyönyörködsz, ami a te szíved szerint való. Kérlek, mennyei atyám, hogy áld meg a gyülekezetünket a te szent jelenléteddel, a te dicsőségeddel. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldjon benneteket.